Tehát Jelenések 14. fejezet, és első 13 vers. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 ezren, akiknek a homlokára az ő neve, és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről, ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek, ezek követik a bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukba nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és hatalmas hangon így szólt: féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy másik angyal követte őt, aki így szólt: elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára, vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának poharából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje száll fölfelé, örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van helye a szentek áhítatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak a fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, a szívünk hálás azért az evangéliumért, amely mindenkinek szól. Köszönjük azt, hogy a karácsony öröme és üzenete, ami megmentésünk. Köszönjük azt, hogy te elküldted az Úr Jézus Krisztust, te fiadat, hogy értünk szenvedjen, és helyettünk szenvedjen, és köszönjük, hogy föltámasztottad őt a halálból, és ígéretünk van arra, hogy visszajön, és vele leszünk, és veled leszünk. Köszönjük, Urunk, neked ezt a masszív bátorítást és örömet, ami meghatározhatja az egész életünket, és te látod most a szívünket, te látod, hogy hogyan jövünk ide ma eléd, akár szomorúsággal, akár örömmel, akár csalódottsággal, akár felbátorodva. Kérlek azért, hogy te legyél az, aki betöltöd a mi igényeinket, arra, amire a szívünknek szüksége van. Kérlek azért, hogy te add meg Lacit, hogy az üzenetedet úgy tudja átadni, ahogyan azt rábízted, és az ő szívére helyezted, és ahogy neki tanítottad. Kérünk azért, hogy hadd tudjuk mi is nyitott szívvel ezt befogadni, és megérteni, és igazán megismerni téged abban. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.
Szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelent vendéget, testvért, így advent 4. vasárnapján. Advent, adventus, latin szó, azt jelenti, hogy megérkezés, eljövetel. A római katolikus hagyomány szerint a 4 gyertyából 3 lila, és 1, a 4. rózsaszín. A lila a bűnbánatnak, a lelki előkészülődésnek a jele, a rózsaszín pedig a reménységet, a szeretetet és a boldogságot szimbolizálja. Az első gyertya a hitünkre irányítja a figyelmet, vajon hiszünk-e még igazán, vagy a hitünk csak kiüresedett, és valami üres szokás. A második gyertya a reménységünkre kérdez, arra, hogy van-e még élő reménységünk. A harmadik gyertya az örömünkre kérdez, vajon mi az örömeink forrása. És a negyedik, a reménységnek a gyertyája, a rózsaszín, az Isten szeretetéről beszél, hogy elküldte az ő fiát a világba, hogy Krisztusban testet öltött, hogy van még reménysége az embernek, az emberiségnek. A protestáns erdélyi lelkipásztor és tudós Bot Péter ezt tanította. A mi Urunk Jézus Krisztusnak 4 adventusa vagyon. Először midőn testben megjelent. Másodszor midőn a szívbe bészál és az embert megtéríti. Harmadszor midőn halála óráján elmegyen az emberhez, és negyedszer midőn eljön ítéletre. Az első gyertya az Isten testet öltött fiára emlékeztet karácsonykor, hogy ő eljött erre a világra, ahol nem volt számára hely. Nem volt a megszokott emberek között hely, hanem kiszorult az emberek mellett, és istállóban született meg. A nagy vásári nyüzsgés és sürgés forgatagában nem volt az ő számára hely. A nagy kérdés itt adventben, hogy nekünk van-e még számára hely, vagy tényleg a nagy előkészületek, sürgés, forgás, az ünnepi készülődések mellett esetleg kiszorul. Persze az emlékeinkben, a gondolatainkban néha fölvillan, de van-e számára a mi szívünkben hely? A második gyertya, amikor az ember személyében személyesen találkozik, illetve az ember szívében személyesen találkozik Jézussal, amikor fölismerem azt, hogy mit jelent az, hogy Isten szent, és mit jelent az, hogy én pedig bűnös vagyok mindenestől, és mit jelent az, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz, a bűn, a bűnös ember önmagában nem állhat meg Isten előtt. És akkor fölragyog az Isten megoldása, a Jézus Krisztus keresztje, és az ember befogadja Jézust az ő szívébe, hogy van megoldás a bűneimre, van megoldás az Istentől elválasztott életre. Ez a második gyertya. A harmadik gyertya pedig, amikor halálunk óráján Jézus elénk jön. És ez egy vigasztaló dolog, mert a zsidókhoz írt levél nem véletlenül fogalmaz úgy, hogy vannak, akik az egész életükben megvannak békjózva a haláltól való félelem miatt. Ez egy vigasztaló szó, hiszen ismeretlen úton megyünk és lépünk előre, de nem ismeretlen az, akivel megtesszük. Mert Jézus jön közel hozzánk, akit mi egész életünkben szerettünk és követtünk, és nem is az útra figyelünk, hanem arra, aki szeret bennünket, és aki elébünk jön, és akivel leszünk majd örökkön örökké. És a negyedik gyertya az az ítéletnek a gyertyája, hogy az Úr Jézus egyszer visszajön ítélni élőket és holtakat. A negyedik gyertya, a negyedik vasárnap, most egy kicsit talán erről szeretnék úgy hangsúlyosabban beszélni, bár karácsonyi és adventi énekeket énekeltünk, de ez is adventnek a részre. Nem nagyon szeretünk a ítéletről beszélni, vagy csak én vagyok, így nem tudom, hogy hányan vagyunk így, mert könnyen ítélet alá esetek én is, mert könnyen megítél Isten az ő szentségével, és inkább ne beszéljünk róla, inkább hagyjuk ezt a dolgot, aztán majd lesz, ami lesz, valahogy csak átsiklunk a küszöb alatt. De Isten mégis komolyan figyelmeztet bennünket, hogy álljunk meg. Azért adta az ünnepeken az ünnepeket, és azért adott hosszabb időt az ünnepek előtt, hogy fölkészüljünk, hogy egy kicsit többet foglalkozzunk az örökké való dolgokkal. Azért van a adventnek is 4 vasárnapja egy hosszabb időszak. Azért van a húsvét előtt is egy hosszabb időszak, és a húsvét hete is egy egész hét, hogy az ember egy kicsit jobban odafigyeljen, kicsit többet foglalkozzon az örökké valósággal. És amilyen az adventünk, olyan lesz majd a karácsonyunk is. A 14. részből olvastunk föl egy hosszabb szakaszt. A 13. részben a fenevadról olvasunk, a sátánnak egy kitűnő eszközéről, aki mindenféle csodát tesz, és mindenféle eszköze megvan arra, hogy az embereket elhitesse, ha lehet még a választottakat is, mindenkit rávegyen arra, hogy imádják a fenevadat, és imádják a sárkányt, az ősi kígyót, az ördögöt. Mindent megtesz. Minden eszköze megvan. És nem csak az elvekben, hanem gyakorlatilag is mert megbéklyózza az embereket, és aki nem veszi föl az ő bélyegét a homlokára vagy kezére, azok azt olvassuk itt az előző fejezetben, hogy nem fognak tudni adni és venni. Annak idején még nagy vonalú voltam, és azt mondtam, hogy hát az Úrért bármit megteszek, és ha kell, akkor nem adok és nem veszek, és mi lesz akkor. És ha éhen halok, hát éhen halok. Aztán olvastam egy könyvet, amelyik azt arra hívta föl a figyelmemet, hogy nem olyan egyszerű, mert nem arról van szó, hogy én velem mi történik, hanem hogy a szeretteimmel mi történik. Hogy a szeretteimnek tudok-e majd adni, enni és inni. Hogy az ő számukra tudom-e biztosítani azt, ami létszükséglet. Tehát igen, nagyon nehéz helyzetben vannak azok a szentek, akik nem alkusznak meg, és nem a fenevad, nem dőlnek be a fenevad mindenféle eszközének és, erőszakának. Aztán a következő fejezetben, a 15-ben arról olvasunk, hogy az Isten azért válaszol erre a fenevadnak az erőszakosságára, és igen, kemény ítéleteket olvasunk, és kemény válaszokat, kemény megtorlásokat. De itt a két történés között pedig olvasunk egy kis szünetről, egy hatalmas énekkarról, 144 ezer emberről, akik a békességet, reménységet és az örömöt testesítik meg. És egy kicsit megállhatunk így a könyv közepén, és megnézhetjük azt, hogy mit is csinálnak ezek, kik ők valójában. Milyennek ítéli meg őket a Biblia? Milyennek ítéli őket Isten? Direkt használom tudatosan az ítélet szót, mert sokszor, amikor a Bibliában az ítélet szót olvassuk, akkor egyből azt értjük rá alatta, hogy valakit el is ítéltek. Pedig lehet, hogy még csak az ítéletről van szó, a bírósági tárgyalásról, még egyáltalán nem biztos, hogy mi a kimenete. Lehet az jó is, lehet az rossz is. Hogyan ítéli meg Isten, milyennek ítéli Isten ezt a 144 ezret? Milyennek látja ő őket? Nagyon sok jellemzőt olvasunk róluk. Az első az, hogy homlokukon a bárány neve és az ő atyának a neve volt fölírva. A homlokra tett jel az a hovatartozást is szimbolizálja, jelenti. Kihez tartozik. És aztán a homlok, ami mögött pár milliméterrel, ott van a gondolkozás módunknak a játszótere, a gondolatainknak a helye, a döntéseinknek a helye. Kihez tartozom, és mind gondolkozom egész nap? Mind gondolkozom a 7-6 napján, hétfőtől szombatig, és mivel telik el a napom, a 7. napon? Miről is kellene elmélkednünk és emlékeznünk? Az Ószövetségben olvassuk azt, hogy Isten törvényéről, Pál apostol pedig Timóteusnak azt írja, hogy emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Emlékezz, az azt jelenti, hogy tartsd emlékezetedben. Legyen ott a homlokod mögött, legyen mindig a felszínen. Ebbe kapaszkodj bele, hogy Jézus Krisztus a Dávidnak fia, és feltámadt a halottak közül. Ezen járjon a mi agyunk egész nap. Aztán azt olvassuk, hogy ez a nagy sereg a Sion hegyén énekel. 144 ezer ember. Hát itt megosztanak a vélemények, hogy hol van ez a Sion hegye, hogy ez még a földön van é, vagy a mennyei Jeruzsálemben, a mennyei szintereken, a trónus előtt. Én kicsit hajlok arra, hogy ez még itt a földön van. De akkor egy kicsit nehéz az a jelenség, amit itt olvasunk, hogy a 4 élőlény és a 24 vén a trónus körül hárfázik és énekel, és az a 144 ezer ember, az itt lent a földön ezt hallja, és ugyanazt az éneket, ugyanazt az új éneket énekli. Ami egy nehéz ének volt, nem tudta akárki megtanulni, csak ez a 144 ezer. De mégis úgy tűnik, hogy akik lent a földön élnek, azok igen komoly összeköttetésben vannak ott a mennyek trónusával. Illés azt mondja, hogy az Úr, aki előtt állok, pedig ő itt lent volt a földön, és mégis az Úristen előtt állt. Tehát a mi életünk is ilyen kell, hogy legyen, hogy az Isten, hogy tudatosan Isten jelenlétében állunk az Isten trónusa előtt. És egy kicsit úgy el is válik ez a szóhasználat a jelenések könyvében, Mert amikor a angyalokról, amikor a négy élőlényről, a 24 vénről olvasunk, ők a trónus körül vannak, és amikor az emberekről, a szentekről, a benne hívőkről olvasunk, azok pedig a trónus előtt. Tehát mi mindannyian jelenleg is a trónus előtt állunk, és ezért énekelhetünk olyan éneket, amit azok a szentek énekeltek. Az előző fejezetben, ahogy mondtam, arról olvasunk, hogy a fenevad hadjáratot indít a szentek ellen, és ezek a 144 ezer ember itt mégis énekel. Énekel. Méghozzá új éneket énekel. A Bibliában összesen 9-szer fordul elő az új ének kifejezés, és amikor előfordul, annak a nagy része a megváltottak énekét jelenti, a szabadítás énekét. Hogy az Isten megszabadította a népét, hogy megváltotta a népét. És valószínű, hogy ez a 144 ezer is, hát mi mást, de azt énekli, hogy megváltotta Isten az ő népét. Az előző fejezetben azt olvassuk, hogy a fenevad mi mindent csinál, és hogyan erőszakoskodik, és milyen agresszív, hogyan harcol a szentek ellen. És ők itt énekelnek. Hogy lehet az, hogy énekelnek, miközben ilyen nagy nyomorúság veszi őket körül? Azt hiszem, hogy aki megkeseredett, és az életnek a nehézségeit látja csak, annak nagyon nehéz és fárasztó énekelni. Ez viszont azt jelenti, hogy ezek az emberek mindent az Isten kezéből vesznek el, tudják azt, hogy ami jön, az Isten előtt megy el először, és hogy ahova ők mennek, oda akarnak ők is, ahova a bárány megy, oda akarnak ők is menni, hogy egy a fontos számukra a hűség, hogy kitartsanak a bárány mellett. Az pedig elég nehéz sokszor, hogy ahova a bárány megy, ahova Jézus megy, oda megyek én is. Amikor Jézus föltámadt, akkor elment meglátogatta néhány tanítványát, akik haláztak, és aztán ott valahogy szó esett Jánosról is, és Péternek azt mondja Jézus, hogy te ne azzal foglalkozz, hogy Jánossal mi lesz. Ha akarom, hogy megmaradjon, megmarad. De ne azzal foglalkozz, hanem azzal, hogy te kövess engem. Te, Péter, kövess engem. Jánosnak megvan a maga útja, és neked, Péter, megvan a maga utad. Amíg fiatal voltál, oda mentél, ahova akartál, aztán, amikor megöregszel, akkor nem oda mész. De ő mégis megy aztán oda, ahova a bárány, ahova Jézus megy, mert előtte megy Jézus. És megy oda, ahova az ő ura és megváltója. És aztán olvassuk azt is, hogy Pál apostolnak is egy elég nehéz útja lesz, de más János útja, és más Péter útja, és más Pálnak az útja. Tehát a mi feladatunk az, hogy megtaláljuk azt, hogy melyik a mi útunk, melyik az, ahova bennünket Jézus vezet. Nem az a fontos, hogy én olyan legyek, mint Pál apostol, mint Kálvin János, vagy akárkiket lehetne sorolni, mert az egy frusztráló dolog, hogy én nem tudom megcsinálni azt, és megtenni, és úgy élni, és lemondani, ahogy Pál apostol élt, és amiről lemondott, és ami a legfontosabb volt számára. Nekünk nem Pál apostoloknak kell lennünk. Nekünk mindannyiunknak, Istennek külön útja van mindannyiunk számára, és nekünk azt kell megtalálni, hogy bennünket a bárány hova vezet. A bárány nem, ezek szerint nem egy úton járt, bár egyfelé ment, de Jánost más úton vezette, és Pétert, és Pál apostolt, és mindannyiunkat. Mi jellemzi még ezt a 144 ezret? Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, olvassuk itt. És akkor megáll az ember, hogy most akkor ki vannak rekesztve a nők és a házas férfiak? De olvassuk a teljes Szentírásban azt, hogy az Isten teremtette a házasságot. Az Isten teremtette a férfit és nőt, és így kettőt együtt emberré. És ő adott segítőtársat, és az egész új szövetségen is végig húzódik ez a motívum, hogy az Isten a szentnek tartja a házasságot. Akkor mégis mit jelent ez? Mégis mit jelent az, hogy ezek szüzek? Az Ószövetségben a prófétáknál olvassuk ezt a szóhasználatot. Azt olvassuk, hogy az Isten, mint egy férj, őrzi az ő feleségét, a népet. A nép egyébként nőnemű szó, és ezért könnyű mennyasszonynak fordítani és értelmezni a héberben. És És itt van a mennyasszony, Izrael népe, Isten népe, és a férje pedig Isten. És azt olvassuk az Ószövetségben, hogy nagyon sokszor lecserélte ez a nép, ez a mennyasszony az ő férjét. És amikor nem cserélték le, akkor is mellé állítottak még egy-két másik férjet, Baált, és erre mondták a proféták azt, hogy ti házasságtörők vagytok. A ti férjetek az Isten, nektek nem kéne pótolni őt, nem kéne lecserélni őt, és nem kéne mellé állítani senkit. És az Új Szövetségben is ezt olvassuk, mert a gyülekezetet hívja a Biblia mennyasszonynak, és Jézus Krisztust pedig vőlegénynek. És ezeknek az embereknek, akik itt ebben a korban élnek, a 144 ezer, és annak idején, amikor János ezeket a mondatokat írta, nagyon nehéz volt megállni azt, hogy lecseréljék az ő urukat, mert sokkal könnyebb volt adni-venni és élelmezni a családot is, hogyha mellé állítunk valakit, hogyha lecseréljük a mi urunkat, hogyha fölvesszük a fenevad bélyegét. És azt olvassuk, hogy ezek nem okoskodtak. Benne van ez az okoskodás, hogy hát meghajtom az én térdemet, de hát a szívem az mégis az Úrnak hűséges marad. A külső meg nem annyira fontos. Vagy fölveszik a fenevad bélyegét a homlokukra és kezükre, hát a külső nem is annyira fontos, a szíva fontos. Az Úr a szívet vizsgálja. Igen ám, csak hogy a homlok, ahogy mondtam, a gondolkodásnak a jele. A kéz, a jobb kéz főleg, az a cselekedeteknek a szimbóluma. Tehát az én cselekedeteim és az én gondolkodásmódom megjelenik az én életemben nyilvánvalóan. Illetve a gondolkodásmódom a cselekedeteimben. És ezért érdemes megállnunk egy pillanatra és elgondolkozni, hogy nem vagyunk-e tele okoskodásokkal. Amikor valaki reggeltől estig világi zenét hallgat, és mégis azt mondja, hogy az én szívem az Úré. És amikor nem olvassuk Isten igéjét nap mint nap, de mégis azt mondjuk, hogy engem érdekel Istennek a véleménye. Vajon nem okoskodás ez? Amikor adventben készülődünk, és mégis annyi feszültség van bennünk, de azt mondjuk, hogy az Isten a szeretet Istene, és az Isten szeretetét ünnepeljük karácsonykor. Vagy amikor lázas lótás futásban vagyunk, és azt mondjuk, hogy a csendesség a legfontosabb, mert a csendességben találkozhat Isten az övéivel. És énekeljük, hogy imádjuk a mi megváltó Urunkat, Jézus Krisztust, és közben meggyűlöljük a szomszédot, vagy tanárt, vagy főnököt, vagy akárkit. És követjük a mi bárányunkat hűségesen, de ez a bárány azt mondta, hogy légy hű a te társadhoz, nem csak szellemileg, hanem testileg is. Vajon nincsenek-e ilyen okoskodások bennünk? Mondom, én hajlok az ilyen okoskodásra, úgyhogy ez nagy tanítás az én számomra is. Aztán azt olvassuk erről a 144 ezerről, hogy akik áron vétettek meg a földről. Megvétettek. Miért? Azért, mert őket meg kellett venni, meg kellett vásárolni. És tudjuk azt az Új Szövetségből, hogy Jézus Krisztusnak a vére és az ő élete volt, amelyik megvásárolt bennünket, akiknek fontossá vált az, hogy ők bűnösök, hogy vannak, igenis vannak bűneik, sőt, az az ő legnagyobb bűnük, hogy nem akarnak tudni Istenről. Nem akarnak Isten akarata, gondolatai szerint élni. Fontossá váltak a bűnök, terhessé váltak a bűnök, de fontossá vált Isten keresztje, Jézus Krisztus keresztje, az Isten megváltása, és igazzá vált a kegyelem, hogy igen, én ilyen vagyok, ezt hozom magammal, de nekem kell a kereszt, és kell az Isten kegyelme. És megértették azt, hogy mit jelent a kegyelem, hogy áron kell bennünket, engem megváltani. Mert nem vagyok tökéletes. Itt nem egy tökéletes népről, tökéletes 144 ezerről olvasunk, akik hibátlanok lettek volna, hanem azt olvassuk, hogy áron vétettek meg. Nem tökéletes emberekről olvasunk itt, hanem tökéletessé tett emberekről. Hogy fontos volt az, és fontos az nekik mind a mai napig, hogy engem kivásárolt az Úr Jézus Krisztus a rabszolgapiacról, az ő országába állampolgárnak. Aztán azt olvassuk, hogy ezek zsengék. Csak ugye nehéz megértenünk, mi az, hogy zsenge, mert csak a zsenge borsót ismerjük. Ezek vétettek meg Áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak. A zsenge az Ószövetségben az volt, amikor valaki ültetett egy fát, és a fa első termését, a zsengét elvitte a papnak, föláldozta Istennek. És hogyha az almafa volt, akkor a következő évben is alma termése volt. Ha az gránátalma volt, a következő évben és években is garantáltan gránátalmát termett. És ha az szőlő volt, a következő évben is szőlőt termett. És ha az füge volt, akkor füge termett. Amilyen az első év zsengéje, olyan lesz a későbbiekben is. Amilyen ez a 144 ezer, olyan lesz a későbbi is. Ez a 144 ezer csak zsenge, az első időszak termése. Aztán lesz majd sok-sok ember. Tehát ez a 144 ezer, ez nem egy abszolút szám, hanem egy elegendően nagy szám ahhoz, hogy mindenki beleférjen, aki odavaló, és egy véges szám, mert nem fér bele az, aki nem odavaló. Csak akik Áron vétettek meg, csak akiknek a homlokukon a báránynak a pecsétje van, csak azok tartoznak oda. De nem tartoznak bele oda azok, akik a fenevad bélyegét fölvették, akik az Istent lecserélték másikra, akik mellé vettek valami másik vallást is, a korszellemet, a valami egyéb vallást. És ezek a zsengék, ezek a 144 ezerek kitartóak és hűséges tanítványok voltak, akik oda mentek, ahova az ő bárányuk ment. És nem is kértek mástól segítséget, egyedül őtőle. Azt olvassuk, hogy szájukban nem találtatott hazugság. És erről talán eszünkbe juthat az Ézsaiás 53. fejezete, ahol a bárányról olvassuk Jézusról, hogy álnokság nem találtatott a szájában. Hogy ezek a 144 ezeren hasonlítanak a bárányra. Hogy az övéi hasonlítanak a bárányra. Hogy szóba se kerülhet a hazugság. Szóba se kerülhet az, hogy mást mondok, mint amit hiszek és vallok. Mert a hazugság az az ördögnek volt a eszköze. A hazugság, ugye a hazugság atya az ördög, és hogy emberölő volt kezdettől fogva. És eltökélték magukat arra, hogy ők akármi történik, akármilyen nehézség történik is, de nem fognak hazudni. És talán ez fontos a mai korban is, amikor olyan nehezen hozunk döntéseket, hogy mi is meghozzuk azt, eltökéljük magunkat, hogy nem akarok hazudni. Aztán az, hogy majd az adott pillanatban mi lesz, az már Istennek a kegyelme, hogyha megtart valóban, de hogyha el sem határozom azt, hogy én nem akarok hazudni semmilyen módon, akkor az első adandó alkalommal igen könnyen elcsúszok. Aztán azt olvassuk róluk, hogy fedhetetlenek. Fedhetetlenek. Az Ószövetségben az áldozatokat jellemezték ezzel a szóval, hogy fedhetetlenek, hogy tökéletesek, hogy hibátlanok, hogy pont megfelelnek az áldozatra, pont megfelelnek Istenhez, illeszkednek és méltók Istenhez, mert Isten is hibátlan és fedhetetlen. Nyilván a mi fedhetetlenségünk és tökéletességünk nem azért van, mert mi vagyunk fedhetetlenek és tökéletesek, hanem mert Áron vétettünk meg, mert az Isten tett bennünket ilyenni. És néhány kézírás, és a Károli fordításban is olvassuk, hozzáteszi, hogy az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. És ha belegondolunk, hogy mit jelent az, az egy óriási evangélium a mi számunkra, hogy az Isten trónusa előtt fedhetetlenül állok, hogy nem talál rajtam fogást, hogy nem talál bennem bűnt, hogy nem talál bennem kivetni valót, hogy nem talál bennem olyat, ami miatt engem lehetne kivetni, hanem Jézus vérét találja rajtam, Jézusnak a ruháját, a tiszta ruháját, amit teljesen be vagyok burkolózva. Hogy van lehetőségem így megállni az Isten előtt, szentnek és fedhetetlennek lát engem az Isten. Ez volt, amit János látott a fenevad tombolása után, ezt a 144 ezret, akik énekelnek, akik dicsőítik az Istent a megváltásért, akik szentek és fedhetetlenek, akik az Úréi, és aztán olvassuk, hogy jön egy angyal, aki azt mondja, hogy leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznasságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Olvassuk a 8. versben. A Babilon, nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent ez valószínűleg, talán a római birodalmat ott abban az időben, minden esetre egy olyan birodalmat, és ez ma is így van, és a későbbiekben is így lesz, amelyik az Isten szentjei ellen tör, és az Isten ellen tör. És megtesz mindent azért, hogy megcsalja az embereket, és hogy az emberek elhagyják az egyedül igaz Istent, és nézzünk körül, hogy mindenki hisz már valamiben, és az ezoterika az egy tökéletes dolog erre, mert mindegy, hogy miben hiszel, csak éppen higgyél. Ha valaminek már van egy kis tudományos látszatja, akkor nagyon sok ember meghajlik és meghajol a hit és vallás előtt, és hogyha valami értelmesnek, szenzációsnak és szépnek tűnik, akkor nagyon sokan inkább azt választják, hiába végeztek egyetemet, és hiába okos emberek, egyszerűen megbolondulnak mai modern emberek is. Mert az a lényeg, hogy bármiről lehet beszélni, bármit lehet vallani, csak Istenbe ne higgy, Istenről ne beszélj, és Jézus Krisztust ne vald uradnak. De itt azt olvassuk, hogy eljött ítéletének órája. Az ember kizárja Istent az életéből, az ember letagadja Istent a mennyből és a földből is kitagadja, és teljesen úgy él, mintha nem lenne teremtő és nem lenne számonkérés, és azt mondja Isten, hogy eljött ítéletének órája. Az ilyen embert egyszer Isten megítéli, aki nem akar tudni róla, és nem akar az ő útján járni. Akik imádják a fenevadat, akiknek a homlokán jobb kezén rajta van az ő bélyege, akik a gondolkodás módjukban hozzá hasonlítanak, a cselekedeteik arra val, hogy ők a könnyebb utat választják, mert ez bizony a könnyebb út. Élvezik az előnyöket a kereskedelemben, a vallásban, a szórakozásban, és mindenütt, amiben csak lehet, de ez a könnyebb és boldogabbnak tűnő élet nem lesz mindig könnyű, és nem lesz mindig boldogabb. Tagadják a bűnt, és a hazugság, és a gyilkosság, az sem probléma. De ami egyszer előny volt, azt olvassuk itt, hogy eljön az az idő, ha máskor nem legkésőbb a halálukkor, hogy inni fognak az Isten haragjának a borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fognak tűzben és kénben. Eljön az ítélet, ami egyeseknek, az a bírósági procedúra, az egyeseknek életet, örök életet jelent, és ugyanaz a bírósági procedúra, és ugyanaz a szó, az másoknak örök halált jelent. Én nem tudtam még eldönteni azt, hogy ez a szakasz, most akármennyire megbotránkoztatóan hangzik is, de hogy egy bátorító szakasz-e, vagy egy figyelmeztető szakasz-e. Talán egy érennek a két oldala. Mert kinek íródik ez a néhány sor? Azoknak, akik olvassák. És kik olvassák? Azok, akik a bárányt akarják követni. Akik hisznek Jézus Krisztusban. Az ő számukra szól ez. Ez a bátorítás, hogy nem lesz mindig keserű az élet, hogy nem lesz mindig nehéz, hogy lehetetlenség, hogy egy búzamező örökké csak viszintesen feküdjék, mert mindig csak orkán erejű szél fúj. Nem fog mindig orkán erejű szél fújni. Föl fognak még egyenesedni azok a búzaszemek. Hogy van még reménység is. És ugyanakkor egy nagy figyelmeztetés is, hogy akik a bárány jelét föl akarják venni, csupán csak a könnyebb életért az ő homlokukra, kezükre, azok gondolkozzanak el azon, hogy nem biztos, hogy minden megéri. Az Isten haragborát elegyítetlenül fogják megkapni, ami azt jelenti, hogy mint a ókorban higították a bort, hogy vízzel, hogy ne legyen olyan tömény, és hogy a víz meg ne legyen mégse olyan mérgező és akármilyen, ha iható legyen végül is, ez most itt nem fog megtörténni. Akkor ecettel, olykor méreggel elegyítették, higították a bort, most nem lesz ilyen higítás, csak harag lesz benne. Csak az Isten haragja lesz benne. Én nagyon szeretnék hinni abban, hogy nincs olyan pokol, amelyik örökké tartana, de itt a Szentírás valahogy azt írja, hogy örökké fognak szenvedni és gyötrődni. A Szentírás mást mond, mint amit nagyon szeretnénk, és mint amit talán nem tudunk elfogadni, vagy elhinni, vagy nem akarnánk. Itt azt olvassuk, hogy örökké tart ez a szenvedés. És vajon ijesztegetés ez? Hogyha azt mondja apuci a gyereknek, hogy vedd föl a sálat, sapkán, mert hideg van, megfázol, és ne menj ki mezitláb, az ijesztegetés? Vagy csak a józan észnek a szava? Vagy csak a megfontoltságnak a szava? Ne nyúlj a konnektorba fém tárgyal, mert megrázhat. Ijesztegetés? Azt hiszem, Isten nem ijeszteget, viszont nagyon komolyan figyelmeztet bennünket arra, és minden embert, hogy jól vigyázzunk arra, hogy ki merre jár. Ugye arról olvasunk, hogy vannak a szentek, és vannak azok, akik őket kínozzák, és lehetetlenné teszik az ő életüket. Azt gondolom, nem biztos, hogy igazam van, de mi, hogyha, vagy sokan közülünk legalábbis talán így lehetne fogalmazni, hogyha valaki keresztbe tesz nekünk, talán folyamatosan, akkor igen nehezen bocsátunk meg, és igen nehezen oldódunk föl, és igen nehezen teszünk jót az ő számára. Itt viszont mégis azt olvassuk, hogy Isten nem ilyen, és milyen jó, hogy nem ilyen. Hogyha egyszer az övéinek valaki keresztbe tett, akkor ő nem lecsukja, lehúzza a rácsot, és azt mondja, hogy te innen el, hanem valami teljesen más módját választja Isten. Azt olvastuk, hogy eljön egy angyal, és az örök evangélium lesz nála. És az örök evangéliumot kiknek hirdeti? Mindenkinek. Mindenkinek. Nem a szenteknek, vagy nem elsősorban a szenteknek, ők már tudják, hanem azoknak, akik ott vannak, és akik gonoszok voltak, és akik talán fölvették a fenevad bélyegét, és akik nem akarnak az Istenről tudni. Nekik hirdeti még Isten az örök evangéliumot. Hogy miközben a fenevad, az előző fejezetben azt olvassuk, hogy minden törzs és nép, és minden nyelv és nemzet felett erőszakot gyakorol. Aközben azt olvassuk itt, hogy az Isten minden, kinek hirdeti az örök evangéliumot, legyen az fiatal vagy öreg, legyen az kicsi vagy nagy, legyen az gazdag vagy szegény, legyen az luxusvillában lakó vagy hajléktalan, hirdeti Isten még most is az ő evangéliumát, akkor, amikor már minden evangéliumot hirdetőt bebörtönöztek vagy eltettek láb alól. Akkor Isten azt mondja, rendhagyó módon, mert ilyet az egész Bibliában nem olvasunk sehol máshol, hogy most angyal hirdeti az evangéliumot. És azt mondja, hogy ítélet az jön. Tessék komolyan venni. De mielőtt az ítélet jön, az Isten ad lehetőséget a megtérésre. És ezt olvassuk a Szentírásban mindig újra és újra, hogy az Isten ítéletet hirdet, de mielőtt az ítélet megtörténne, valakit küld, egy bírót, egy prófétát, egy királyt, Jézust, valakit küld, hogy hirdesse a megtérés lehetőségét. Hogy az Isten ítélete elől az Istenhez lehet térni. És mi ennek a tárgya, ennek az örök evangéliumnak? Az, hogy eljött ítéletének órája. Ez egy evangélium azok számára, akiket eddig elnyomtak. És azoknak is, akiknek most az evangélium hirdettetik, hogy van még lehetőség megtérni és helyreállni. És három felszólítást olvasunk itt. Féljétek az Istent, adjatok dicsőséget Istennek, és imádjátok, aki teremtette a mennyet és a földet. Hogy nem az Istentől kell még félni, hanem az Istent félni, mert akit szeretek, azt félek megsérteni, azt nem akarom megbántani valami olyannal, amit ő nem szeret cselekedni. És ővé a dicsőség, őt kell imádni. Egyszer minden térd meghajlik Jézus Krisztus előtt. Akár él, akár nem él. Akár akarja, akár nem. A kérdés ugye adventben az, hogy nincsen még késő a mi számunkra, illetve hát ez az evangélium, hogy ma még nincs késő, hogy ma még a kegyelem ideje tart. De nem lesz-e egyszer késő azok számára, akik arra bazíroznak, hogy majd, ha megöregszem, majd, ha már nem tudom magam megoldani a dolgaimat, akkor majd egyszer én is Istenhez fogok térni. És itt azt olvassuk, hogy mindenkinek ez az útja van. Az Istennek a módszere nem változott. Most is valakit küld, aki az evangéliumot hirdeti. Nem eltáncolja, nem megfilmesíti, nem drámát mutat be, nem elkártyázza, nem tudom én mit lehet még csinálni, hanem hirdeti az evangéliumot, mondja az evangéliumot. És nem változott 2000, meg akárhány ezer éve sem, hogy az Isten az ő igéjén keresztül hívja az embert megtérésre, kijózanodásra, az Isten áldására, magasztalására, dicsőítésére, és hogy az ember végre igazat adjon neki, és az Istent úgy dicsőítse, hogy Jézusban elismeri, hogy ő a megváltó. És nem változott ez korokon, időszakokon, korszellemeken, kormányokon, diktatúrákon keresztül sem, mindig az evangélium megmaradt evangéliumnak, és a módszer megmaradt úgy, ugyanúgy, és mindenkinek ugyanígy kell meghallani az evangéliumot, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű, meg milyen gazdag. Advent a készülődésnek és az elgondolkodásnak az időszaka, hogy meghallottam-e már ezt az evangéliumot, hogy átadtam-e már az uralmat, hogy elismertem-e azt, hogy az Isten valóban Isten, vagy még mindig tart az okoskodás, hogy hát igen, Isten az Isten, de én azért irányítom az életemet, én azért hiszek, amit hiszek, nekem megvan a magam Isten képe, nekem Jézus is tök jó, hogy van, csak éppen megvan a maga helye. Elismertem-e azt az evangéliumot igaznak, elismertem-e Istent igaznak, ahogy ő bemutatta magát a Szentírásban. Egy hét múlva karácsony, amikor annak örvendezünk, hogy elküldte az ő fiát a világba. És ez nagyon szép, és az Isten szeretetéről szól, de belegondoltunk abba, hogy mit jelentett ez Istennek. Hogy a végtelen Isten korlátok közé szorítja magát, amikor testet ölt. Hogy aki mindent tudott, akié volt minden dicsőség, az most lemond átmenetileg ezekről. Hogy akit Isten országában angyalok dicsőítettek, az eljön a teremtményei közé, akik nem hisznek benne, akik mindig meg akarják ölni, kövezni, akik minden szavát megkérdőjelezik, akik aztán a végén keresztre is feszítik. És Istennek a csodája az, hogy miközben ilyen az ember, és ezt megteheti a teremtőjével, aközben ő azt mondja, hogy ezen az úton keresztül vezet mégis a nagyobb dicsőségbe, és a teremtményeknek az életbe az út. Hogy van még számodra is bocsánat és lehetőség Isten országába bekerülni. Hogy a bűntelen bűnössé lesz, a szent magává a bűnné a kereszten, és meghal értünk, de látjuk azt, hogy nincs vége karácsonykor semminek sem, csak éppen elkezdődik valami. Hogy Jézus egészen a keresztig engedelmes volt, és elmegy addig, és még a kereszten sincs vége mindennek, mert muszáj, hogy karácsonykor már a húsvétot ünnepeljük, a feltámadást. Ezért olyan szép Bachnak az utolsó, az oratóriumának az utolsó felvonása, amikor ott van a zenében karácsony, karácsonyról szól, és megjelenik benne újra és újra a feltámadás, a húsvétnak a motívuma. Hogy ott van nekünk is a karácsonyunk, de nem csak a testetöltést ünnepeljük, nem csak a bezártságot, hogy Krisztus értünk, bezárta magát egy testbe, hanem a feltámadást. És nincs azzal sem mindennek vége, hanem itt olvastunk 144 ezerről, akik csak a zsengék, és mégis közéjük, hozzájuk tartozhatunk. Hogy eljön még a megváltó értünk, és elvisz bennünket az ő tartózkodási helyére. Ahol ő van, ott leszünk mi is. Azt a parancsot kapja még János, hogy írja meg, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, mert cselekedeteik követik őket. Azt mondja, hogy akik a bárányhoz tartoznak, azoknak a halál az nem olyan drasztikus és véges, mint akik nem a bárányhoz tartoznak. Fájdalmas természetesen, és nehéz, de azt mondja, hogy akiknek egész életükben a bárány volt a mindenük, akik követték a bárányt, ahova csak ment, ők a halálba is a bárány után mennek, és ahol a bárány van, ott lesznek ők is. És csak közelebb leszek hozzá, és az ő dicsőségébe kerülök bele, ahol az Istennek a dicsősége ragyog rá, annak a dicsősége ragyog rám is. És azt mondja ezzel az ige, hogy nem mindenki boldog, aki meghal. Csak akik az Úrban halnak meg, azok a boldogok. És nem minden élő boldog. Csak akik az Úrban, a bárányban vannak, azok a boldogok. A cselekedeteik követik őket, mert nem lehet elválasztani az embert a cselekedeteitől. Lehet, hogy mi ilyen nyugat-európai gondolkodással szeretnénk elválasztani, hogy ő az, amit mond, meg ő az, amit csinál, és a kettő az köszönő viszonyban sincs egymással. A Biblia azt mondja, hogy amit csinálsz, az magad te vagy. És a cselekedetek és a hit nem választható el egymástól. Jakab nem egyszer mondja ezt, de Pál apostol is erről beszél. Amilyen volt az életünk, ahogy mutatta az, hogy a bárányai vagyunk, olyan lesz az örök életünk, úgy tartozunk majd a mi Urunk Istenhez, a mi bárányunkhoz. Valaki azt mondta, hogy aki boldogtalan itt ezen a földön, annak a Jelenések könyvét kell tanulmányoznia, olvasnia. Miért? Azért, mert úgy kezdődik az első fejezetben, hogy boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. És a legutolsó fejezetben, amivel a Biblia zárul, és íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja egy könyv prófétai igéjét. Imádkozunk. Mindenható Úrunk Istenünk, köszönjük neked az adventet, amit nekünk adtál, hogy megálljunk egy pillanatra, hogy gondolkozzunk, csendesedjünk el te előtted. Köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy megvizsgáljuk magunkat, cselekedeteinket, szavainkat, okoskodásunkat, azt, ami úgy természettől fogva bennünk van. Te látod, hogy milyenek vagyunk, te látod, hogy mi van a mi szívünkbe és gondolatainkba, mivel foglalkozunk egy héten keresztül, minden nap, egy-egy órában, mi az, amin jár, töpreng az agyunk, mi az, ami motivál bennünket, mi jellemzi a mi cselekedeteinket. Vizsgálj meg bennünket, ítélj meg, és segíts, hogy mi magunk ítéljük meg ezeket a tetteinket a te igéd alapján, a te beszéded alapján, hogy nehogy késő legyen, amikor te ítéletet mondasz. Köszönjük, hogy mielőtt elítélsz, mindig az evangéliumot hirdeted. A jó hírt, hogy vétkeinkből, saját önös életünkből te hozzád térjünk. Köszönjük, hogy ma is hallhattuk a te beszédedet, amely élet és lélek. Szeretnénk rád figyelni. És köszönjük neked azt az evangéliumot és vigasztaló, biztató szót, hogy nem magunkat kell tökéletessé tenni, magunkat kell úgy bemutatni, akár embertársaink, akár te előtted, mint hogyha jók, elég jók lennénk már, mint hogyha mi hosszú, veled töltött időnk elegendő és eléggé megszentelő lenne, hanem tudhatjuk azt, hogy te vásároltál meg bennünket drága áron, a te fiad Jézus Krisztus vére árán. Köszönjük, hogy ilyen sokat, nagy értéket adtál értünk, mert a te szeretetedet mutatja az. Köszönjük neked a karácsonyt, amire készülhetünk, az, hogy láthatjuk, hogy mennyi mindenről mondtál le azért, hogy eljöjj és bennünket megválts. Segíts, Urunk, hogy valóban az életünk mutassa azt, hogy hálás a mi szívünk ezért, hogy hirdessük a te nevedet, hogy világítsunk magunk körül, mint egy kis gyertya, hogy mutassa a mi életünk a reménységet, amit te hoztál, a hitet, a beléd vetett bizalmat. Köszönjük, hogy minden, amit te teszel, az, ami javunkat szolgálja akkor is, ha nem értjük, akkor is, ha nehezen tudjuk ezt feldolgozni, befogadni. Urunk, hadd kérjünk a betegeinkért, hogy légy velük, amikor a mindennapokban küzdenek, légy az ő szeretteikkel, amikor nagyon nehéz, amikor érthetetlen sok minden, amikor nehezen fogóckodnak beléd, Kérünk, hogy te fogd az ő kezüket, amikor nekik gyenge a kezük. Kérünk a betegekért, hogy gyógyítsd meg a te kegyelmedből őket. Kérünk az idősekért, akik reményüket vesztik, amikor elgyengülnek. Kérünk, hogy fogd az ő kezüket is. Köszönjük, hogy a te igéd arról szól, hogy te nyúltál utánunk, hogy te váltottál meg bennünket, hogy te teszel szenté, hogy te vagy az, aki mindent adsz, és mi csak hitünkkel elfogadhatjuk mindezt az ajándékot. Segíts, Urunk, hogy rólad és neked szóljon a mi életünk, hogy a mi énekünk is hadd zengjen te neked, te rólad, és hadd legyen a mi szomszédaink, barátaink, ismerőseink, a mi rokonaink, és mindenki számára, akikkel csak találkozunk, egy olyan élet a miénk, amelyik világít és rád mutat. Amen.